Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntjük a képernyő előtt ülőket és a helyi szolgálókat is, és dicsérjük Istent egy öröménekkel, a 318. ének első 5 versével: Gyer, minnyájan örüljünk. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Ézsaiás könyvéből, annak is az 53. részéből, a 2. verstől az 5. Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, hogy nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Válaszoljuk Istennek imádságban. Kegyelmes édesatyánk, sokkal valóságosabbá vált ez az ige, ahogyan körülvesz minket a betegség, sokféleképpen a halál, a sebek, a gyász. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy most vigasztalj, mellénk állj, közel jöjj hozzánk, és mindaz a távolság, ami köztünk emberek között lett, azt te leküzdjed, azt te áthidaljad, magadhoz ölelj minket. Urunk, érzékeljük egyre inkább személyesen is és globálisan is a bűneinket. Kérünk, hogy te vezess minket a bűnbánatunkban a mai alkalommal is, és te adj nekünk teljes gyógyulást, teljes szabadulást, teljes bűnbocsánatot. Köszönjük, édesatyánk, a jó híredet, köszönjük az evangéliumot, köszönjük, hogy megjelent a te üdvözítő kegyelmed minden embernek. Ebbe kapaszkodunk ma is, ezt szeretnénk átélni ma is. Hívunk, várunk, Szentlélek, szólj hozzánk, erősíts, vigasztalj, bocsáss meg, szűj újjá minket, Jézusért. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletünket Az új énekes füzetnek a 89. énekével Jézus neve fenséges. Két igeszakasz alapján szeretném most Isten üzenetét átadni nektek. Az egyik a János evangéliumából, másik pedig a második korintusi levélből. János evangélium első részének 14. versét olvasom. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 8. rész 9. verse, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tele vagyunk a járványhelyzetnek a intézkedéseivel, a jelszavaival, most már szokásokká merevedő dolgaival, és most a mai alkalmunknak a címe is ez, nincs távolság, nincs távolságtartás. A távolságtartás ugye az egyik járvány lassító eszköz, hát ennek a távolságtartásnak a jeligéjére mondom az első ilyen kis emlékezetes történetemet. Tavasszal, amikor az egész vírus időszak kezdődött, akkor volt egy duplán szomorú temetési szolgálatom, ami azért is volt duplán szomorú, mert elég baj az, hogyha valaki elveszíti a szerettét, de ők úgy veszítették el, hogy a haldoklás utolsó másfél hónapos szakaszában, amikor beadták a kórházba, akkor tulajdonképpen megszakadt vele a kapcsolat, nem fértek hozzá már sehogyan sem, nem mehettek be, a haldokló azt a másfél hónapot a szeretteitől teljesen elvágva, ugye maszkos, szkafanderes emberek között töltötte. Szerintem ez még inkább megnehezítette a haldoklás folyamatát, a magány, az elszakítottság, elszigeteltség, az idegenség, ami őt körülvette. Persze nyilván minden elismerésünk az orvosoknak és az ápolóknak, akik még ezen körülmények között is, még a maszk mögül is kisugárzik az emberségük. De milyen jó lett volna, hogyha ha megláthatja, ha megszoríthatja a szeretei kezét, és hallhatja a vigasztaló szavát. Van egy másik történetem is, ez már sokkal ugye nehezebb helyzetben született, amikor ősszel újraindult a vírus idény. Ez a másik történet egy másik haldoklóról szól, akit látták, hogy már nem sok van neki hátra, de azt mondták, hogy inkább legyen otthon. És otthon is volt. És vállalták a rizikót, még azt a rizikót is vállalták, hogy nem csak ápolót hívnak hozzá, hanem lelkészt is hívnak hozzá, mert ő kérte, mert ő azt mondta, hogy ő neki ő neki most közösségre van szüksége. Azt mondta, hogy ő szeretne az evangéliumról hallani. Itt is másfél hónap volt, és ez alatt a másfél hónap alatt, nem is tudom, hogy négyszer vagy ötször látogattam őt meg, ez alatt ő konfirmált, ő istené lett, sőt, amikor átélte, hogy Isten szereti őt és megváltotta, még a következő héten még úrvacsorára is lett lehetőség. És hát, hogyha mondhatok ilyet, hogy megnyugodva és békességben és boldogan halt meg, talán közel járok az igazsághoz. Nem vagyok vírustagadó, az, hogy én könnyen átestem rajta, illetve a családom is szinte néhány tünettel mentünk csak át rajta. Ez nyilván nem a mi érdemünk, az Isten kegyelme, és tudom, hogy sokan akár belehaltak, vagy még többen elgyengültek általa, és hordoznak bizonyos szövődményeket. Mégis azt mondom, hogy mi az, ami megéri? Kell-e nekünk jobban félni, mint ahogyan arra indítanak minket emberek, vagy tapasztalatok, vagy rémhírek? Mindenképpen sokra tanít ez a COVID tapasztalat, például alázatra. De hát voltak súlyosabb betegségek is az emberiségben, sokféle pest is, vagy kolera, vagy ugye nemrégiben volt az AIDS vírus, vagy a század elején a spanyolnátha, amely éppen a fiatalokat vitte el. Minden egyes ilyen járvány, egy ilyen csapás átvisz minket egy tapasztalaton. Ez a mostani is. Nem kell nagyon hasonlítgatnunk más vírusokhoz, vagy más betegségekhez. Egyszerűen máshogy éljük át, mert máshogy sújt minket, más a helyzet, ebben a globalizációs helyzetben a terjedés is más. Mindenképpen azt éljük át, hogy sebezhetők vagyunk. Sebezhetők vagyunk. Vigyázzunk kell egymásra, és a felelősségünk az kollektív. Mindenkire kiterjedő felelősség. És áldozatot kell hoznunk. A távolságtartás és a korlátok tartása az egyik ilyen áldozat, amit meg kellett hoznunk, de vannak, akiknek a korlátok átlépése. Az orvosoknak, az ápolóknak, a tanároknak pont ez a korlátok átlépése jelentett az áldozatot, hogy kitették magunkat egy olyan veszélynek, amitől ugye másokat óvnánk. Maradj otthon, ez volt a szlogen tavasszal, magadat is véded, és a többieket is. Hát van a világban egy mindennél halálosabb vírus, a COVID és a pest is csak kistesói, úgy hívják ezt a betegséget, hogy bűn. Hát itt az egyházban, a kereszténységben, a Bibliában bűnnek hívjuk, és az első karantén, ott található a Biblia lapjain, amikor a bűnbe esett ember kiüzetett a paradicsomból, az édenkertből, elvágattunk az Isten szentségétől, a dicsőségétől. De Istennek az a terve, hogy visszahozzon a jelenlétébe, az Édenbe, az örök életbe, nem akarja, hogy örökre el legyünk szakítva. A második karantén a szent és a profán elválasztásában jelent meg, amikor azt mondja Isten, magasságban lakom és elérhetetlen szentségben. De aztán így folytatja, de a megtört szívűvel és az alázatossal is. És amikor ez a második karantén, ugye a szent és a profán szétválasztása megtörtént, a templom volt az a szent hely, vagy a szent sátor volt az a szent hely, ahol oda lehetett menni Istenhez, ahol meg lehetett tisztulni, meg lehetett gyógyulni, és erre szolgáltak az áldozatok, és volt egy szentek szentje a templomban, ahol Istennek a jelképei, a hitbizonyságok voltak a szent ládában, a fridládában. És mindenki, aki valahol az Isten gyógyulását, a bűn bocsánatot akarta megkapni, áldozatokkal járult a templomhoz, és akkor megmosattak, tisztára mosattak az áldozatok vérével. Hát karácsony erről szól, Isten megszüntette a karantént. Átlépte a küszöböt, sőt ezt olvassuk, hogy közöttünk lakott. Az azt jelenti, hogy beköltözött hozzánk. Nem félt tőlünk, beköltözött fia által a bűnvilágába, a fertőzés veszélybe, mondhatni így a fertőbe. Vigyázzunk egymásra. Hát mind fertőzöttek vagyunk. Isten Krisztusban nem tartotta a távolságot, hanem közénk jött. És tudta, hogy megfertőződik. Ézsaiás így fogalmazta, hogy átvette tőlünk a betegséget. Átvette a sebeinket. Levette rólunk, de nem akárhogyan, magára. Kellett egy gazda test ennek a vírusnak. És ez Jézus volt. Jézus átvette rólunk, levette rólunk, magára vette. Persze, ez már a kereszt története, hogy ő halt bele abba a bűnbe, amiben nekünk kellene. Most a karácsonykor maradjunk a testélétel misztériumánál, ez is elég nekünk most. Jézus Krisztus menny magasból, a biztonságból a veszélybe jött, a veszélyeztetettségbe. Az érinthetetlenségből a kiszolgáltatottságba. A dicsőségből a gyalázatba és a megaláztatásba. Miközben ezeket mondom, tudom, hogy nekünk is át kell lépni ezeket a küszöböket. Mindenki gondolhat magára is, saját áldozathozatalaira is. De Jézus az örök életből a halandóságba lépett. Az örök lélekből egy romlandó testet vett föl. És a távolságból testközelségbe jött. Sors közösségbe jött. A keresztkérdések kurzuson, amit tartunk azoknak, akik ismerkednek a kereszténységgel, van egy ilyen kép, hogy Jézus mentő akcióban halt meg. És miközben minket mentett, ebbe közben ő belehalt. Úgy mentett meg minket, hogy ő belehalt. Van egy kedvenc regény, vagy egy film, Ryan közlegény megmentése, amikor is egy közkatonát, egy különítményt küldenek azért, hogy ezt a közkatonát megmentsék, hogy most ezt nem részletezem, hogy milyen okból, minden esetre valamilyen nagyon fontos lesz, hogy őt kimentsék a front mögül. És ez a különítmény, válogatott harcosok, katonák, ezek elég sok közülük odavész az akció során. Az egyik sorsdöntő ütközetben, amikor üldözik őt az ellenséges csapatok, akkor maga az irányító csapat kapitánya is áldozatul esik, és olyan sebet kap, amitől érzi, hogy nem tud tovább menni, és egy hídon vonulnak át éppen, és azt mondja, hogy én itt maradok, és feltartóztatom az ellenséget, ti pedig meneküljetek. És amikor, hát ugye nem, ez nem, nagyon megterheli ez Ryan közlegényt, és látja, hogy még a csapat parancsnoka is ő érte hal meg, nagyon nagy teher ez rajta, akkor azt mondja, nem teheted ezt, magammal viszlek, és megmenekülünk. Azt mondja, nem, én nekem már nincs menekvés, de te megmenekülsz, és ezért jöttünk. Aztán van egy olyan része ennek a történetnek, ami egészen más, mint az Úr Jézus Krisztusnak a története. Amikor utoljára szemébe néznek, egymás szemébe néznek, akkor a parancsnok belekapaszkodik Ryan közlegénybe, és azt mondja, hogy Ryan, ugye megszolgálod? Ugye megszolgálod? Hát Ryan ezzel az apró teherrel folytatja az életét, mert megmenekül, és amikor a családjával meglátogatja a parancsnok a sírját, akkor azt mondja, hogy hát igyekeztem ennek a kívánságodnak eleget tenni, és ennek az elvárásnak eleget tenni. Ugye jó életet éltem, ugye megtettem mindent. És akkor a családjára néz, mondjátok, hogy megtettem mindent. Elviselhetetlen teher az, amikor valaki az életét adja értünk, De Istennek legyen hála, Jézus nem így halt meg, hanem úgy, hogy elvégeztetett. Nem azt kéri, hogy ugye megszolgálod, ugye megteszed értem, hanem az, hogy készen van, megtörtént, elvégeztetett, befejeződött az áldozat, átvettem a betegségedet, te gyógyult vagy. Örök életed van. Ezt hozzá Jézus Krisztus, ezt a bűntelenséget, ami persze itt a Földön még nem átélhető, nem tapasztalható, de finom morzsákban egyre inkább, ahogyan a megszentelődés folyamatában haladunk, egyre inkább hasonlítani kezdünk arra, aki eljött értünk, megváltott minket, és az életét adta értünk. Mentőakció tehát, úgy ment meg, hogy ő belehal, nagy árat fizet, miközben ő minket gazdagít, ő maga tönkre megy. Úgy emel föl, hogy ő alattunk marad. Mint hogyha kiemelne minket a vízből, úgy, hogy ő megfullad. Úgy visz a mennybe, hogy helyettünk száll pokolra. Áldozat. Ezt a szót szeretném még egy kicsit körbejárni. Most nagyon sokan mennek vért adni, és hívnak is minket, hogy adjunk vérplazmát, mert az nagyon sok embert megmenthet. Mindenképpen, amikor az ember a vérét adja, az egy áldozat. De milyen érdekes, hogy ez a bizonyos véradás, ez nekünk is megtérül, mert a mi vérképző szerveink aztán felfrissítik a vérünket. És a mi vérünk is használható valaki másnak, esetleg pont életet ment. Amikor Jézus áldozatát megvalósította, akkor tudta, hogy ebbe ő bele fog pusztulni. Ez egy olyan áldozat volt, ami nem hasonlít a miénkre, amikor mi a feleslegünkből adunk, akár vért, akár pénzt, hanem ő tudta, hogy ebbe tönkre fog menni. Megint csak a keresztkérdéseknek az egyik példáját hozom ennek a kurzusnak, hogy tudjuk, hogy halálos betegek vagyunk, és már mondtam, hogy ez a halálos betegség a bűn, és ami a legfontosabb szervünket érinti, tulajdonképpen a szívünk halálos beteg. Az a diagnózis, hogy menthetetlenek vagyunk, elveszettek vagyunk, idő kérdése, még lehet, hogy akár ilyen billentyű beültetés, vagy valami talán hosszabbíthat, de idő kérdése is meghalunk. Mi segíthet rajtunk? Egy egészséges szív. A szívünk halálos beteg, előbb-utóbb vége az életünknek, de hogyha valakinek az egészséges szívét megkapjuk, akkor van esélyünk, hogy éljünk. Igen ám, de amikor átültetnek egy szervet, ugye a donor, hát ha nincs neki abból a szervből még egy, akkor meghal. Mese átültetésnél tudunk arról, hogy ezt az áldozatot bizonyos szempontból van, aki vállalhatja, hogy odaadja az egyik egészséges esélyt, mert marad neki még egy. De a szív átültetésnél nincsen ilyen esély. Ami az egyiknek élet, megmenekülés, az a másiknak biztos halál. Ez történt meg Jézus esetében. Ő azért jött, azért lett testé, azért vett föl testet, ezt a törékeny, gyarló, halandó testet, hogy a szívét nekünk adja, hogy átültesse belénk, hogy a kőszív helyett legyen hússzívünk, és legyen örök életünk. Ez a testélétel misztériuma, és itt a testnek a tisztessége, hogy Jézusnak kellett ez a test, mert nekünk kellett adnia. Nekünk kellett adni a szívét, és ő ezért nem tartotta a távolságot, és az Ószövetségből új szövetség lett Jézus szívének a vére. Ő közel jött, ő beköltözött, testet vett fel, sors közösségbe került, hogy átélje, hogy átvegye a mi szenvedéseinket, a mi betegségeinket, a bűnt és a büntetését. Mondhatjátok, és nem félt eljönni. Hát dehogy nem. A Getsemáné kerti imádság erről tanúskodik. Mégis megtette. Tudta, hogy ára van, de azt mondta, hogy megéri. Milyen érdekes, hogy ránk nézve mondta ezt. Rátok személyesen, és én rám is, azt mondta, hogy megéri. Ennyire értékesnek tartott minket, ennyire szeretett minket. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Befejezem egy utolsó történettel. Tegnap hát a egyik ilyen közösségi felületen találkoztunk az édesapámmal, aki már 86 éves, és azt mondta, hogy nem baj, nem félek a Covid-tól, csak gyertek. Persze, sokkal jobb, hogyha nem félünk, sokkal jobb, hogyha találkozunk, sokkal jobb, ha közösségben vagyunk. Persze, hogy segítenek ezek a kommunikációs eszközök, és hálát adunk Istennek érte. És persze, hogy védekezünk mindenképpen, és tartunk bizonyos távolságot, de lehet, hogy az kibírhatatlanabb, mint hogyha oda megyünk, és adunk egy ölelést, és meg tudjuk egymást fogni, meg tudjuk egymást hallani, meg tudjuk egymást szagolni, ez már veszélyes. Nagyon-nagyon vigyázunk egymásra, nagyon tartsuk be azokat a szabályokat, amiket a szakemberek mondanak, de vannak olyan helyzetek is, amikor már a szabályoknak nincs értelmük. És hogyha valaki a halálára készül, akkor jobb, hogyha találkozik a szeretteivel, és találkozik az Úr Jézussal, aki azért jött, hogy, hogy a félelme ellenére is, hogy önmagát adja, és örök életet adjon nekünk. Ő legyőzte a halált. Van néhány kérdés itt az alkalmunk végén. Mindig elgondolkodunk azon, hogy jó, elhangzott egy beszéd, szép, talán szép beszéd, talán dadogós beszéd, de hogy mi az, amit én ebből tudok használni. Ezek a kérdések ebben segítenek. Az első kérdés, hogy milyen áldozathozatalt bánsz, amikor visszatekintesz az életedre? Milyen áldozathozatalt bánsz, amikor visszatekintesz az életedre? A második kérdés, hogy hogyan tudsz Jézus áldozatába kapaszkodni, hogy az áldozatod ne önsajnálattá, hanem örvendezéssé váljék. És a harmadik kérdés, hogy milyen esemény vagy helyzet hív most téged áldozathozatalra. Abban segítenek ezek a kérdések, hogy a karácsonyunk ne csak egy érzelgős ünnepség legyen, hanem átélve a megtestesülésnek a csodáját, misztériumát, mi is tudjunk ebből élni, és mi is tudjuk alkalmazni ezt. Adja Isten, hogy a találkozásaink így legyenek, egészen valóságosak és gazdagítóak. Feleljünk most az Isten igéjére a 327. dicséretünknek az első és a negyedik versével. Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel!
Oh, yeah.
Imádkozzunk. Áldunk téged, édesatyánk, áldunk téged, Krisztus, áldunk téged, Szentlélek. Köszönjük, hogy akarsz velünk közösségben lenni, és nem félsz tőlünk, nem félsz a bűneinktől. Köszönjük, hogy Úr Jézus, vállaltad a testérételt, az üldöztetést, a szenvedéseket, a megaláztatásokat. Olyan árat fizettél, hogy ebbe te beleszegényedtél, hogy minket gazdaggá tegyél. Nagyon köszönjük ezt. Próbáljuk felfogni, a morzsáiból étkezni. Köszönjük, Urunk. Szeretnénk átélni most is, ebben az ünnepben is, ennek a gazdagító lényét, létét. Szeretnénk belekapaszkodni az üzenetedbe. Hívjuk, várjuk Szent Lelkedet, hogy minden közösség megélésben, minden szeretettedben, minden éneklésben, mosolyban, imádságban, ajándékban meglássuk a te gazdagító, ajándékozó kegyelmedet. Áldunk téged, édesatyánk, hogy szeretsz minket, hogy értékesnek tartasz, hogy a fiaidnak akarsz visszaszerezni a fiad halála által. Áldunk, édesatyánk, a tervedért, és arra kérünk most, hogy mutasd meg ezt nekünk, hogy mi is tudjunk Jézushoz hasonlóan áldozatot vállalni, hogy lássuk, hogy van értelme, még akkor is, ha sokba kerül, akkor is, hogyha nem a feleslegünkből adunk, hanem tényleg áldozatossá válik az, amit oda kell adnunk. Hálát adunk neked, Urunk, a hétköznapi hősöknek az áldozataiért, hálát adunk neked az orvosokért, ápolókért, hogy veszélyeztetik az életüket miattunk. Hálát adunk az édesanyákért, akik áldozatot vállalnak a szépségükből, hogy a testükből is adjanak, hogy átadják ezt a gyermekeiknek, hogy mi felnevelődhessünk, hogy mi felnőhessünk. Áldunk téged, édesatyánk, köszönjük, hogy ma is megszólítasz, erőt adsz, hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy örök életet készítesz, örök közösségbe hívsz minket. Köszönjük, hogy a mostani istentiszteletünk is, a mai úrvacsoránk is, ennek lehet az előíze. Segíts nekünk, hogy át tudjuk élni a közösségnek az örömét. És hogyha most korlátosan is, de mégis adj egy belső szabadságot, egy felszabadultságot. És kérünk, hogy mindenképpen azt éljük meg, hogy te benned vagyunk, és szabadok vagyunk, és örök életünk van. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, te vagy egyedül méltó. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig énekelni fogunk, és azt az éneket, hogy Jézus hű megváltó, azt fogjuk énekelni.
Jesus, who made me.
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájmi velünk, és áldja meg az ünnepünket. Amen.